Tehát a következő beszélgetés eleje az szerintem tökéletesen ebben a hangnemben fog telni. Tényleg nem tudjuk, hogy ápoltak vagy ápolók vagyunk-e ebben a cirkuszban. Hát ugye megjelent a... Kérem szépen, megjelent a leggazdagabbak listája, ismét rengeteg érdekesség van a 100 leggazdagabb kiadványban, és az első az, ami rögtön az embernek kiüti a szemét egy háborús óriás plakáttal, az az, hogy Mészáros Lőrinc vagyona mennyit duzzadt egy év alatt. Ugye 660 milliárd forintról 990 milliárd forintra. Egy gyors fejszámolással az azt jelenti, hogy egy év alatt minden nap 900 millió forintot keresett Mészáros Lőrinc, kérem.
Ezért mi van, Endre, irigykedsz?
Semmi. Én nem irigykedek. Én azt gondolom, hogy legyünk bátorak, és legyünk matematikusok, számoljuk ezt ki. Én azt gondolom, hogy aki egy nap alatt 900 millió forintot tud keresni, az egy zseni. Úgyhogy itt tartunk, a vonalban pedig Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt! Ennél jobb hírrel nem kezdhettétek volna, hogy napi 900 millió forintot lehet keresni. Ez még engem is sokkolt.
De egyébként miből jött össze? Mennyi a tőzsdei rész, vagy miből, de hogyan jött ki ez a nagy ugrás most? Ez azért érdekes lehet. Utána viszont majd arról szeretnék inkább beszélgetni, mármint azokról, akik mondjuk ugye, akik mondjuk saját erőből és üzleti tevékenységgel kerültek a listára, illetve ugrottak nagyot, és az újakra minden évben nagy hangsúlyt fektetünk, úgyhogy majd akkor inkább őket vegyük előre.
A vagyongyarapodáshoz engedjétek meg, hogy két dolgot mondjak csak. Egy, ugye a Mészáros Birodalom egyik alapköve az Opus. Az Opusnak a tőzsdei árfolyama tavaly háromszorosára nőtt. Háromszorosára. Uh-huh. A másik alap, ugye ez a Gigabank, ez a Magyar Bank Holding, uh-huh. amelynek a piaci kapitalizációja 2400 milliárd forint. Ennek 40%-a tartozik Mészároshoz, és még egy adat, ami ezt alátámasztja, ez a bankcsoport tavaly 340 milliárd forint feletti profitot ért el. Úgy, ha ezt a kettőt csak összeadjátok, akkor rögtön látni, hogy ez a vagyonbecslés meglehetősen konzervatív. Tehát nem túl, hanem inkább azt gondolom, hogy leértékeltük a vagyont, de hogyha ennél magasabb vagyoni értéket hozunk volna ki, az még jobban kiütötte volna a biztosítókat, abban biztos vagyok. Ez egy visszafogott becslés, maradjunk hát, talán
pedig,
mennyiben.
Pedig most, amióta beszélsz, ez körülbelül 2 perc, az alatt körülbelül 1.200.000 forinttal gyarapodott Mészáros Lőrinc vagyona megint, hogyha azt nézzük, hogyha lebontjuk percekre, vagy másodpercekre, hogy mennyit keresett.
Jó van, Endre, de tudjuk, hogy ezek meglevő vagyonelemek, és a tavalyi ütemet nem biztos, hogy ki tudod vetíteni az idejére.
Meg azt is tudjuk, hogy ő csak vigyáz rá, tehát mindannyiunk érdekében, tehát na jó, menjünk tovább, keressük meg akkor az izgalmas
részeket. Le is eshet az árfolyam az Opusnak, bármi történik.
Adom, igen.
Nagyjából elmondtuk már, amikor a lista kijött, az Élbolyt, Mészáros Lőrinc után Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor és Gattyán György következik. Szerintem őket mindenki ismeri. Mondom, minket jobban izgatnak azok, akik most kerültek a listára, illetve akik olyan produkciót mutattak be, hogy mondjuk tényleg saját erőből építik föl a vagyonukat, nem pedig állami hátszéllel. És vannak jó páran ilyenek a listán. Szerintem inkább őről beszéljünk, mert ez lát talán példamutató. De ha megyünk sorban, vagy mondd el, hogy ilyenek-e ők, illetve érdekes iparágak is föltűntek. A legfrissebb, a legmagasabbra érkező új belépő a listán, 61. helyen Widman László. Ő egy mezőgazdasági vállalkozó, és az ekkorát lehet ott is homorítani? Tudsz róla pár szót mondani?
Abszolút. Magam is meglepődtem azon, amikor meglátogattam őt, és láttam ezeket az abszolút high-tech tehenészeti telepeket. Nem tudom, hogy jó szót használok-e, de lehet, mert azt gondolom, hogy aki, mint ahogy ő is, a mezőgazdaságnak nem azzal a részével foglalkozik, hogy búzát, meg árpát, meg rost vet és arat, hanem feldolgozza a termékeket, és minél magasabb fokra dolgozza fel a terméket, az annál többet ér, annál több hozzáadott értéket produkál, és annál magasabban lehet árva lehet eladni. Ez közhely persze, amit most mondok, de például Vidmar László esetében is ezt tudtam megtapasztalni a saját szememben, mert körülnéztem az ő birodalmának egy részén. De érdekes egyébként, mert ő a Magyarország különböző részein rendelkezik mezőgazdasági érdekeltséggel, tehát nem csak a Duna-Tisza közén, ahol én jártam, hanem Nyugat és Kelet-Magyarországon is. Tehát a mezőgazdaságban, és ez is közhely, elnézést kérek a kedves hallgatóktól, a mezőgazdaságban nagyon nagy pénz van. És ennek csak egy nagyon pici része látszik a számokba. Tehát aki veszi a fáradtságot magának, és végignézi a nagy mezőgazdasági menedzserek, tulajdonosok portfólióját, az meg fog egy picit lepődni, úgy gondolom.
Uh-huh. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy előre rohanok most, hogy van-e nő a listán?
Mindig, nagyon kevés nő van. Kettő nő van, ugye.
És nulla self-made, ha jól számolom.
Hát így van. Tulajdonképpen most ezt nagyon rossz kimondani, de valóban így van. Általában jellemző, hogy a hölgyek azok inkább egy pasas mögött vannak, és annak a munkáját, sikerét segítik elő.
Uh-huh. Azért említsük meg, hogy kik ők.
A Herman Camilla, aki ugye az Indotek csoportnak a résztulajdonosa, korábban Jelinek Dánielnek volt a gyermekeinek anyja, így mondom, és felesége, és a másik Schmidt Mária családja, aki ugye szintén Ungár András, az egykori ingatlan befektetési guru birodalmát vette át, és most András gyermekeivel, többek között ugye Ungár Péter politikussal birtokolja ezt a igen jelentős és nagyon értékes ingatlan csoportot.
Uh-huh. Akkor ugorjunk vissza az új érkezőkhöz. Itt van például Molnár Béla. Kérdeztem a szomszédomat, hogy ő-e az, de mondta, hogy nem. Aztán kiderült, hogy ő Debrecenben lakik, aki a mikroszkópos vállalkozó. Ugye, és tök érdekes, hogy megérkezett a listára.
Igen, ez nagyon érdekes, bár ő azon kevés milliárdos közé tartozik, akik nem szívesen kommunikálnak. Annyit azonban lehet tudni róla, hogy, vagy a cégéről is, hogy Budapesten most azt hiszem tavaly adtak át egy hatalmas gyártelepet, ahol ezeket az igen magas technológiai színvonalat képviselő mikroszkópokat gyártják. Igazság szerint én nem tudtam kiigazodni azon, hogy mi ebben az újdonság, mert nem vagyok technológiai, meg technikai szakértő, de a cég értéke az olyan önmagában 40 milliárd körül van a különböző értékbeesülők szerint.
Ez is izgalmas. Akkor itt van Szepesi Rihárd, aki a következő, 85. helyre érkezett. Hát vele kapcsolatban az jutott eszembe, hogy neki a fia többet szerepelt a sajtóban, mint ő maga, mert az egész sajtó végig kérdezgette, mert hogy egy szép eredményt ért el, érettségiző korú gyerekként is, mint csoda gyereknek számító, egyetemek versengnek érte, és ugye az ő apukája, Szepesi Rihárd, aki szintén egy ismert vállalkozó, és most 29,5 milliárdos vagyont becsültetek neki, de ő mivel is? Ingatlan?
Ő a turizmusban érdekelt, neki több nagyon jelentős szállodája van. A legismertebb és a legtöbbet erről a Balalandról beszélnek, ami ugye Szántódonban, és tavaly adták át, és a Mövenpick csoportnak a tagja, tehát ők üzemeltetik ezt, ha jól tudom. De Balatonfüreden is egy nagyon jelentős szálloda fejlesztést valósít meg. Úgyhogy azon kevesek egyikek a turizmusból gazdagodtak meg, és folytatják a befektetéseiket. Egyiket, amit mondtál a fiáról, nagyon érdekes, mert ugye az ilyen emberek gyermekeinek épp az a legnagyobb probléma, hogy papának túl nagy az árnya, tehát nem tudnak kitörni a papa örökségéből idézője be az örökséget, és ez a generációváltásnak pontosan az egyik legnagyobb problémája, hogy a gyerekek miképp veszik át, ha egyáltalán át akarják venni a családi örökséget, cégeket, portfóliót.
Nyilván az is fölmerülhet, hogy azért, aki ilyen háttérrel érkezik, és alap neki a világ legjobb egyetemére, legdrágább egyetemén a képzés, azok nyilván az ilyen listákon, meg versenyeken is nagyobb eséllyel indulnak, tehát ezt az összefüggést azért is meg lehet találni. Na, akkor viszont még Dobos Mátéra térjünk ki, aki a 94. helyre érkezett a listán. Relatíva fiatalon, 45 évesen. Ő kicsoda, és mivel foglalkozik?
Ő is egy meglepetés ember a listán. Én nem tudtam legalábbis róla, és amikor körbe kérdeztem ismerősöket, ingatlanfejlesztésben utazó üzletembereket, nagyon kevesen ismerték őt. Róla annyit érdemes tudni, hogy a budapesti, pontosabban a pesti belvárosban tucatnyi régi palotát, főúri palotát vásárolt meg és alakít át. Tehát többek közt például a Kincsen palotát a Reál Tanuda utcába, de sorolhatnám ezeket a pesti palota negyedben jelenlevő, részben lepusztult, részben más célra használt épületeket, ahol valamikor a magyar főurak lakoztak, ő ezeket alakítja át luxus irodákká és lakóhelyekké, és nagyon, nagyon impozánsak a cégének, az Optinvestnek a száma is, hogyha valaki rámegy az e-cégjegyzékben található adatokra, akkor bizony meg fog lepődni, mert ott már fenn vannak a 2023-as számok is. Mi ennek tudatában készítettük a róla szóló szó cikket, és ez is egy új dolog, ami örülök mindig, hogyha a kiadványban érdekes új sztorik, új sikertörténeteket tudok bemutatni. Azt gondolom, hogy ez is egy közülük.
Aha. Itt az ingatlan meg a turizmus fejlesztésnél is fölmerült, meg ha valaki mondjuk 2008-ban alapítja a cégét, és ilyen fiatalon, értelemszerűen fölmerül a kérdés, hogy ebben van-e valami hátszél, vagy támogatás, vagy kapcsolatok. Náluk ilyen lehet-e, illetve ezt mondjuk hogyan tudjátok fölköngyölíteni például?
Hát én se hiszek a csodákba, veletek együtt, szóval azt gondolom, hogy legyen valaki bármilyen okos, szorgalmas, ügyes, kreatív, ha nincs mögötte, vagy nincs vele egy támogató, akár pénzügyi befektető, akár más pozícióban lévő ember vagy csoport, és a másik dolog, ami nagyon fontosnak tartok, a szerencse. Erről nagyon keveset beszélünk, de hogyha szerintem az kevés, hogyha ezek a tulajdonságok, amiket az előbb felsoroltam, megvannak. Ha valakinek nincs szerencséje, picike szerencse akár, akkor nem biztos, hogy nagyon sikeres lesz.
Még akkor sem, ha nagyon bátor. Már bocsánat, hát, vissza akartam kanyarítani a beszélgetés elejére, tudom, populista
értem
voltam.
Értem a célzást, de nem szeretem.
Okay.
Igen, így van.
Szerencse
így van,
abszolút, van. Abszolút, igen.
Szóval az a vicc, hogy ez tényleg alul értékelek, és aki őszinte magához ebből a körből, azt mondja, hogy fú, basszus, én akkor vettem, vagy akkor adtam. Mondok egy példát. Például Jelinek Dánielt ugye egy meglehetősen sikeres üzletembernek tartjuk. A 2008-2009-es nagy válság előtt ő szinte mindent eladott. És a legjobb pillanatban a csúcson eladott minden, beütött a válság, mondjuk ezt szerencsének, idézőjelben, és utána vissza tudott vásárolni sok mindent, azt a pénzt, amit megkeresett, azt be tudta másba fektetni. Tehát ez azt gondolom elég jól mutatja azt, hogyha valaki nem biztos, hogy megérezte azt, hogy itt baj lesz, de valahol lehet, hogy valami súgta neki azt, hogy figyelj, most jól egy jó vevő, add el az egészet, az egész portfóliót, cashbe fizet, vigye, és utána meglátod, hogy mi lesz. És ez történt.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdemes forgatni a kiadványt, mert vannak benne érdekességek. Gábor szerencsére ezeket kimazsolázgatta, legalábbis amiket megtalált, úgyhogy neked pedig köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. További szép napot, jó munkát!
Nektek is szép napot, jó munkát, hello!
A 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztője Szakonyi Péter volt itt a vonalban, vele beszélgettünk arról, hogy milyen érdekességek vannak az új 100 leggazdagabb listán.